भजन हित कुत्र हो युथशक अमान्ययुष्र उद्वचाशलंग मनजूत्र आमन।
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű ezer éves történelme, és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jó példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Konz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj hegy alján. Sport. Sikeresen mutatkozott be magyarként a júliusban honosított gyorskorcsolyázó Kim Min-sok a világkupa sorozat nagánói állomásán. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a dél-koreaiak háromszoros olimpiai érmes versenyzője 1500 méteren megnyerte a B-divízió küzdelmeit, így a következő viadalon már az A-divízióban indulhat. Kim Min-sok 19 esztendősen a pjongcsangi téli olimpián bronzérmes lett 1500 méteren, majd ezt megismételte Pekingben. Az üldözéses csapatversenyben 2018-ból van egy ezüstérme is. Végül az időjárásról. Nyugat felől változó vastagságú felhősávok sodródnak fölénk, de emellett is előfordulnak derültebb körzetek, elsősorban a Tiszántúlon. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének 6. részét hallják. Felolvassa Tordi Géza színművész.
Halászról csurgatta a veríték, de nem csak a napsütéstől. A hal higgadtan, nyugodtan fordult mindig egyet-egyet, s az öreg ilyenkor egyre beljebb húzta a zsinort, és biztosra vette, hogy 2 újabb forduló után alkalma adódik majd rá, hogy beledöfi a szigonyát. De közelről kell elérnem, egészen közelről, minél közelebbről, a szívét kell eltalálnom. A következő fordulónál a hal háta már kim volt a vízből, csak egy kicsit még messze húzott a csónaktól. Az utána következő fordulónál még mindig messze volt, noha a háta már jobban kiállt a vízből, s az öreg halász biztosra vette, hogy maga mellé tudja húzni, amíg egy kicsit rövidebbre fogja a zsinort. Tarts meg lábam, ne hagyj el fejem, ne hagyj el, még sosem hagytál el, most ide húzom. Hallod-e te, nagy hal? Úgyis meg kell halnod. Hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Most kell ide húznom a csónak mellé. Már nem sok fordulót bírok. Már nem sokáig bírom. Dehogy is nem. Bírod te örökké. Megölsz te, hal. De hát jogod van hozzá. Még soha életemben nem láttam nálad szebb, nálad nagyobb, nálad nyugodalmasabb, nálad nemesebb jószágot, testvérem. Gyere, ölj meg, bánom is én, hogy melyikünk öli meg a másikat. Mind a kétszer közel volt ahhoz, hogy összeessen. Nem értem. De hát még egyszer megpróbálom azért. Keservesen neki gyűrközött, összeszedte a maradék erejét, a rég elszállt büszkeségét. Mindent latba vetve a halátus haját vívó nagy hal ellen, és sikerült odahúznia a csónak mellé. Oldalvást fordulva ott úszott mellette csöndesen a hal. Kardcsőre szinte súrolta a csónak falát. Aztán nekiindult, hogy elússzon mellőle, hosszú, vastag, széles testével, ezüstösen, bíborvörös csíkjaival, vége láthatatlanul a nagy vízben. Az öreg halász ledobta a zsinort és rálépett, felemelte a szigonyt, amilyen magasra csak tudta, s lesújtott vele teljes erejéből, belevágta a hal oldalába közvetlenül a nagy melluszonya alatt, amely előre állt a levegőbe, magasan, az emberi mellmagasságában. Érezte, ahogy a vas beledöfődik a halba, és ránehezedett, beljebb nyomta, aztán egész test súlyával még egyet lökött rajta. A halálra sebzett hal most megmozdult, felélénkült, kiemelkedett a vízből magasra, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatta magát. Aztán visszazuhant a tengerbe, akkora locsanással, hogy végigöntözte az öreg halászt meg az egész csónakot. Az öreg halász szédült, émeigett, rosszul létkörnyékezte és alig látott, de azért behúzta a szigony kötelét. Lassan csúsztatta hát a nyirkos, sebes 2 kezén, s ahogy a látása kitisztult, látta, hogy a hal a hátára fordult, ezüstös hasát mutatja az ég felé. A szigonyszára ferdén állt ki a hal vállából, a szívéből csorgó vér pedig vörösre festette körös körül a tengert. Most meg kell csinálnom a hurkokat, és a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznöm. Még ha ketten lennénk is, és elárasztanánk vízzel a csónakot, hogy rá tudjuk emelni, és aztán kimernénk belőle a vizet, ez a kis csónak akkor sem bírná. Elő kell készítenem mindent. aztán ide kell húznom, és jól a csónakhoz kell kötöznöm őt. Aztán fel kell állítanom az árbócot, és kifeszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Ivott egy kis kortyot az üvegből. Felnézett az égre, aztán ránézett a halra, a marlinjára. Gondosan megnézte a nap állását. Nem sokkal múlt dél. A passzát szél pedig erősödik. A zsinórok most nem fontosak. A fiúval együtt majd szétbogozzuk őket, ha otthon leszünk. Na gyere, te nagy hal! A hal azonban nem jött. Csak egy helyben himbálódzott a vizen, és az öreg halász odahúzta magát a csónakostól a halhoz. Amikor egy vonalba került vele, s a hal feje a csónakorránál volt, nem akart hinni a szemének. Nem akarta elhinni, hogy csak ugyan ekkora nagy hal. De aztán lehordotta a szigony kötelét a kampóról, áthúzta a hal kopoltyúján ki a száján, rácsavarta egyszer a kard csőrére, majd átfűzte a másik kopoltyúján, még egyszer rácsavarintotta a csőrére, összecsomózta a dupla kötelet, és odaerősítette a csónak kampójához. Azután elvágta a kötelet, és hátrament, hogy hurkot kössön a hal farkára. A hal eredeti ezüstös bíborvörös színe most ezüstre változott, s a csíkjai ugyanolyan halvány ibolya színűek voltak, mint a farka. Akkora ez a hal, hogy biztosan megvan, vagy 7,5 mázsa. Talán még annál is több. A fontját 30 centjével számítjuk, és ha csak a kétharmada marad is meg tiszta súlynak, mennyit tudok vele keresni? Ehhez már ceruza kellene. Ennyire azért nem tiszta a fejem, hogy ezt kiszámítsam. De ma azt hiszem, a nagy DiMaggio is büszke volna rám. Oda kötözte a halat a csónak farához, orrához és a középső üléséhez. Olyan nagy volt, hogy úgy festett, mintha a csónakot kötötte volna oda egy sokkal nagyobb csónakhoz. Levágott egy darabot a zsinórból, és felkötötte vele a hal alsó állkapcsát a kard csőréhez, hogy ki ne nyíljon a szája útközben, és minél zavartalanabbul vitorlázhassanak hazafelé. Aztán felállította az árbócot, a vitorlarúddal és a csákjával felszerelte a foltozott vitorlát. A vitorla rögtön dagadni kezdett, és a csónak megindult. Santiago félig hanyat dőlt a csónak farában, így hajóztak délnyugat felé. Nem volt szükség iránytűre, anélkül is tudta, hogy merre van délnyugat. Elég volt érezni a passzát szél irányát és a vitorla feszülését. Legokosabb lesz, ha kivetek egy kis zsinóron egy merítőhálót, és megpróbálok fogni magamnak valami ennivalót, és a szomjamat elverni valami nedvességgel. De nem talált merítőhálót, a szardíniái pedig már megromlottak. Így hát a csákjával odahúzott magának egy kitépet csomót a sárga golfmoszatból, ahogy elhaladtak mellette, s az apró kis tengeri rákokat kirázta belőle a csónak fenekére. Több mint egy tucatot szedett így össze, úgy ficánkoltak és ugrándoztak a deszkán, mint a szöcskék. Az öreg halász a hüvelyk ujjával és a mutató ujjával lecsippentette a fejüket, s eszegetni kezdte őket, kiköpdösve a páncéljukat meg a farkukat. Nagyon parányiak voltak, de tudta, hogy táplálóak, és az ízük is jó volt. Még két italra való vize volt a palackban, s amikor megette a rákokat, az egyik adag víz felét kiitta rá. A csónak szépen haladta, ha tekintetbe vesszük a nehézségeit, és az öreg Santiago a hóna alá szorított kormányruddal kormányzott. Látta a nagy halat, és csak rá kellett néznie a kezére, vagy oda kellett nyomnia a hátát a csónak fájához, hogy arról is megbizonyosodjék, mindez valóban megtörtént, és nem álom. A keze hamar gyógyul az embernek. Jól kimostam a sebeket. A sós víz majd meggyógyítja. A golfáramlat sötét víz a legjobb gyógyszer, ami csak kapható. Most már nincs egyéb dolgom, csak arra kell ügyelnem, hogy tiszta maradjon a fejem. Há, vajon ő visz engem hazafelé, vagy én viszem őt? Hát csak vigyen ő engem, ha ahhoz van kedve. Én csak a csalafintaság árán vagyok különb nála. Ő soha nem akart nekem ártani. Jól haladtak. Az öreg halász áztatgatta a kezét a sós vízben, és iparkodott ügyelni rá, hogy ne zavarodjanak össze a gondolatai. Az égen magasan úsztak a gomoly felhők, és elég fátyol felhő is látszott fölöttük, amiből az öreg halász tudhatta, hogy a szél nem áll el reggelig. Minduntalan a hal felé pillantott. Meg akar győződni róla, hogy valóság. Egy óra múlva érte utol őket az első cápa. A cápa nem véletlenül akadt rájuk. A mély vízből jött fel, amikor a sötét vértócsa leülepedett, és szétoszlott a tenger felekén egy mérföld mélységben. Olyan sebesen jött fel, és annyira elővigyázatosság nélkül, hogy egyszerre csak kibukkant a kék vízből a napsütésre. Aztán visszamerült a tengerbe, szimatot fogott, és úszni kezdett abba az irányba, amerre a csónak és a hal elvitorlázott. Néha-néha elvesztette a nyomot, de mindig újra rátalált, vagy csak vaktában, de sebesen, erélyesen úszott a csónak irányába. Amikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele, hogy ez a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Előszedte át a szigonyát, megkötötte a kötelet, s közben figyelte a cápa közeledését. Nem bírom megakadályozni, hogy belemarjon, de talán oda tudok vágni neki egyet. Rossz napod lesz, inkább ne is szült volna az anyád. A cápa sebesen közeledett a csónak farához, és amikor rácsapott a halra, az öreg halász látta a kitátott száját, a két furcsa szemét, hallotta a fogainak csattanását, ahogy közvetlenül a hal farka fölött beleharapott a húsba. A cápa feje kiállt a vízből, a háta is felbukkant. A nagy hal bőre is húsa recsegett a foga alatt, amikor az öreg halász lesújtott a szigonnyal a cápa fejére, arra a pontra, ahol a két szemét összekötő vonal keresztezi az orrának egyenesen hátrafelé meghosszabbított vonalát. Persze ezek a vonalak nem léteztek, csak a cápa nagy hupikék feje létezett, a két nagy szeme, meg a csattogó, támadó, mindent felfaló állkapcsai. Az agyveleje azonban ott volt, azon a ponton, s az öreg halász eltalálta. A cápa átfordult a másik oldalára, tekeredett egyet maga körül. Az öreg halász látta, hogy a szemében kialudt az élet, aztán még egyet perdült a tengelye körül, duplán is magára hurkolva a kötelet. Az öreg halász tudta, hogy megdöglött. A cápa azonban nem akarta tudomásul venni a dolgot. A hátán fekve, fogait csattogtatva, vadul csapkodni kezdte a vizet a farkával, és megindult, mint egy motorcsónak. A víz fehér tajtékot vetett, ahol a farkával korbácsolta. Testének háromnegyed része kiemelkedett belőle, és a kötél megfeszült, végig remegett, és hirtelen elszakadt. A cápa egy darabig csöndesen lebegett a víz színén, és az öreg halász nézte. Aztán nagyon lassan süllyedni kezdett. Kiharapott belőle vagy 40 fontot. Elvitte a szigonyomat is és az összes kötelet. S a halam most megint vérzik. Jönnek majd rá a többiek. De megöltem a cápát, amelyik belemarta a halamba. Túl szép volna, ha kitartott volna a szerencsém. Most már inkább azt kívánom, bár csak álom lett volna az egész, ne fogtam volna soha ezt a nagy halat. Feküdnék inkább otthon az újságpapírokkal bélelt ágyamon egymagamban. De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Sajnálom, hogy megöltem ezt a halat. Ami most következik, az nem lesz mulatság. És ráadásul a szigonyom is oda veszett. Ne töpreng, öreg. Vitorlász tovább hazafelé, és nézz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor. De hát gondolkoznom kell. Mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás, meg a baseball. Vajon mit szólt volna hozzá a nagy DiMaggio, ahogy eltaláltam az agyvelejét, ha? Mert semmiség az egész, akárki eltalálta volna. Vidámabb dolgokon törd a fejed, öreg. Hazafelé vitorlázol, percről percre közelebb kerülsz a szigethez. 40 fonttal könnyebbek lettetek, azzal is gyorsabban haladsz. Nagyon jól tudta, hogy nagyjából mi történhetik majd, mihelyt az áramlat túlsó szélére érnek. De egyelőre semmit sem tehetett. Dehogy nem. Már is tehetek valamit. Rákötözhetem a késemet az egyik evező lapátjára. Rá is kötözte, hón alá szorítva a kormányrodat és a talpával lefogva a vitorla kötelét. Na, ugye? Öregnek még mindig öreg vagyok, de most már legalább van fegyverem. A szél megint erőre kapott, sebesen vitte őket a vitorlájuk. A halnak csak az előső felét nézte, és feltámadt benne egy kicsit a reménykedés. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon, hogy mi a bűn. Elég gondod, bajod van bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá. Nem értek hozzá. Nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn volt szerintem. De hát minden bűn. Minden a világon. Nem csak azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen, és hogy eladjam eleségnek. A dicsőségért öltem meg, és azért, mert halász vagyok. De szerettem, amíg élt, és azután is szerettem. Ha szeretjük, akkor nem bűn megölni. Vagy csak annál nagyobb bűn. De különben is. Valami módon minden megöl mindent. A halászat például, amennyire eltart és kenyeret ad nekem, annyira meg is öl. De a fiú, az semennyire sem öl meg. Nem szabad becsapnom magamat. Kihajolt a csónakból, és kiszedett egy darabot a hal húsából, ahol a cápa belemart. Rágni kezdte. Jó minőségű, jó ízű hal volt. Kemény és leves volt a húsa, mint a marhahús vagy a disznóhús, csak nem volt vörös. 2 óra hosszat vitorlázott itt csöndesen, hazafelé, hátradőlve a tatnak. Olykor-olykor elrágott néhány falatot a marlinusából. Igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. 2 óra hosszat vitorlázott már így, amikor megpillantotta az elsőt a 2 új cápa közül. Az öreg halász megrögzítette a kormányrodat, és a kampóhoz kötötte a vitorlája kötelét. Aztán felemelte az evezőt a rákötözött késsel. Olyan óvatosan fogta meg, amilyen óvatosan csak tudta, mert a 2 keze élesen belesajdult az érintésre. Kinyitotta 2 markát, aztán óvatosan megint rácsukta az evező nyelére, hogy lazítson egy kicsit a fogásán. Végül erélyesen megszorította, hogy a 2 keze szokjon hozzá a fájdalomhoz, és ne tétovázzanak majd, aztán a közeledő cápákat figyelte megint. Most már tisztán látta a széles, lapos, lapátformájú fejüket, meg a fehér végű nagy melső uszonyaikat. Az egyikük fordult egyet, és eltűnt a csónak alatt, s az öreg halász érezte a csónak rázkódását, ahogy a cápa tépni, marcangolni kezdte a halat odalent. A másik egy ideig figyelte a halászt a sárga mandulavágású szemével, aztán sebesen odaúszott, és kitátotta félkör alakú száját, hogy beleharapjon a halba azon a helyen, ahol már csonka volt. A barna feje búbján és a hátán jól látszott a gerincagyat és az agyvelőt összekötő vonal, s az öreg halász belevágta az evezőre kötött kést ebbe a vonalba, kihúzta is, újra lecsapott vele, bele a cápa sárga, macskaszerű szemébe. A cápa elengedte a halat, lecsúszott róla, merülni kezdett, de kimulás közben még lenyelte, amit kiharapott a halból. A csónak még egyre remegett, ahogy a másik cápa marcangolta alatta a halat. Az öreg halász kioldotta át a vitorlakötelet, hogy keresztbe fordítsa a csónakot, és kihozza alóla a cápát. Amikor megpillantotta a cápát, kihajolt a csónakból, és lecsapott rá. De csak a testét találta el valahol, s a bőre olyan kemény volt, hogy alig ment bele a kés. A mozdulattól most nem csak a 2 keze fájdult meg, hanem a válla is. De a cápa gyorsan jött felfelé a vízből, magasra tartva a fejét, s amikor kibukkant az orra és nekiesett a halnak, Santiago belevágta a kést keresztbe, a lapos homlok a kellős közepébe. Aztán kirántotta a kést, és még egyszer lecsapott rá pontosan ugyanoda. De a cápa nem eresztette el a halat, csukott szájjal fogta, úgyhogy az öreg halász beledöfött a bal szemébe. A cápa még mindig nem mozdult. Nem, mondta az öreg, és beleszúrta a kést az agyveleje és a hátgerince közé. Könnyen ment, s érezte, ahogy a porcok szétválnak. Az öreg halász most fordított egyet az evezőn, és bedugta a lapátját a cápa szájába, hogy kinyissa vele. Megcsavarta a lapátot, s amikor a cápa levált a halról, így szólt. Metsz, süllyedj le a tenger fenekére. Eredj, keresd meg a barátodat. Vagy lehet, hogy az anyád volt. Az öreg halász megtörülgette a kését, és letette az evezőt. Aztán megkereste a vitorlakötelet, behúzta, s a csónakot megint délnyugat felé irányította, ahogy a vitorla feszülni kezdett. Letépték legalább a negyed részét, ráadásul a javát. Bárcsak inkább álom lett volna az egész, és sohasem fogtam volna ezt a nagy halat. Ne haragudjál, te nagy hal! Sajnálom a dolgot. Ez így mindent elrontott. Nem kellett volna olyan messzire kimennem a tengerre. Neked is jobb lett volna, nekem is. Bocsáss meg, nagy hal. Jó volna, ha lenne egy fenőkövem megfenni a kést. Hozhattam volna egy fenőkövet. Sok mindent hozhattál volna, de hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodjál, hogy mit nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van. Olyan hal volt ez, hogy megélt volna belőle az ember egészen tavaszig. De ne tépelődjél most ezen. Csak pihenj szépen is. Ügyelj a kezedre, hogy megvédelmezhesd, ami még megmarad belőle. Áztasd csak a két kezedet. Hogy vérszagot árasztanak a vízbe, az most már nem sokat számít a hal rengeteg elfolyt vére mellett. Különben sem érzik nagyon az egyik kezem sem. A sebek nem fontosak. A vérzés talán jót tesz a bal kezemnek, és nem kap majd görcsöt. Mire gondolhatnék most? Semmire. Semmire sem szabad gondolnom, mert várnom kell a következő cápákat. Bárcsak igazán álom lett volna. Már ki tudja. Jól is végződhetett volna a dolog.
Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének 6. részét hallották. Felolvasta Tordi Géza színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztettem.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha szabad egy kicsikét személyesebb kérdést is feltenni, akkor érdeklődnék, hogy hogy történt az, amikor téged a Jóisten elhívott erre a hivatásra. Mikor érezted úgy azt, hogy ez egy személyes, csak neked szóló, csak neked intézett hívás volt?
Hát nem most volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. Hát a Jóisten kegyelméből 34. éve szolgálok a ferences szegénygondozó nővérek közösségében, és van végtelen hálás vagyok az Istennek, és azt tudom mondani, hogy ez így egyre nagyobb öröm. Az Istennek a szereteténél nincs nagyobb. Annak a öröménél, hogy az övé lehetek, nincs nagyobb. Nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve az Úristen részéről, hogy ő meghívott, és hogy neki élhetek. Nem tudom szavakkal kifejezni azt, hogy ki ő, és akkor ki vagyok én, és hogy ő mégis mivel ruház fel. Milyen nagy dolog az, hogy ő önmagát adja az eukarisztiában. És Isten nem személyválogató. És azt tapasztalom, hogy Isten mindenkinek nagyon-nagyon adja magát, függetlenül attól, hogy egy neki szentelt szerzetes pap, vagy házas, vagy fiatal, idős, hogy neki nem ezek a kategóriái, hanem inkább az a kategóriája, hogy az én szívemben mekkora hely van számára. És hogy sokkal inkább ez számít. Mert lehet édesanya nagy lélekkel, és képes befogadni az Istent és az ő kegyelmét, és egészen közel lenni, és lehet szerzetes szükmarkú és szükkeblű. Tehát, hogy az Isten nem személyválogató. Ő egészen adja magát nekem mindig, és neked, mindnyájunknak. Nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő, hogy ő egészen adja magát nekem. És akkor ez csak arra hív, hogy én is egészen adjam magam neki. Mindig, minden helyzetben. És akkor emellett minden eltörpül. Ezért sajnálom, hogy ma annyira a cölibátus ilyen, sokszor csak a hiányokra fókuszálunk. Hogy mi nincs meg annak, aki a tisztaságot válassza. De látjuk-e, hogy mi van meg? Tehát, hogy mit kapok? És attól a hiány lehet hiány, tehát, hogy nem félre ne érte, és nem akarom ezt bagatelizálni, de hogy a fókuszom a hiányon van-e, vagy annak az ajándékán, akit kapok, vagy aki engem megajándékoz, vagy látom-e a megajándékozottságomat, hogy ki az, aki magát adja nekem, és ő hogyan adja magát nekem, akkor emellett minden eltörpül. Szóval, hogy ez valami olyan mélységesen nagy dolog, hogy nagyon-nagyon megtisztel engem az Isten. Hogy ő nem nézi az én kis gyengeségeimet, vagy kis hülyeségeimet, hanem ő akkor is adja magát nekem. Hogy neki tényleg csak a szívünkkel, és nem a bűneinkkel foglalkozik. De menjünk oda-vissza, hogy az Isten hogyan hívott meg engem. Hát ez óriási. Ugye nem most volt, innen kanyarodtam el ide. Én Kolozsváron nevelkedtem. Egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösségbe vezetett az Isten a Ceausescu diktatúra legszürkébb napjaiban. Egy csodálatos ifjúkorom volt a Kolozsváron, a monostoron, a György Balázs papbácsi helyezték oda, fiatal pap volt, és fiatalokból, egyetemistákból fantasztikus ifjúsági közösséget hozott létre, és hogy ő gitárral, akkor még óriási dolog volt a 80-as években, mindenkit oda énekelt, oda hívott, egy olyan személyes szeretetet tapasztalhattunk meg, hogy ott éltem meg azt, hogy mit jelent, hogy szeret az Isten, mert ahogy ő szeretett bennünket, fiatalokat, ilyen szent bulikat szervezett, és hogy valahogy megtapasztaltatta azt velünk, hogy milyen jó az Istennel örülni, együtt lenni, nem is kívántuk a világ örömét. Annyira több volt, és más volt, és hogy a fokolár lelkiségű, és ferences lelkiségű volt ez a közösség. Nagyon-nagyon sokat kaptam én abban a közösségben, az alapokat, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, hogy mit jelent egymást szeretni, és ez egy nagyon sokat jelentett nekem. Illetve a nagyszüleim Székelyföldön laktak, Csigdán falván, és nyarakat töltöttem a nagyszülőknél, és a székely emberek élete, kitartása, hite, munkaszeretete, ez mind nagyon-nagyon hatott rám. Ahogy mentünk ki a nagyszüleimmel, úgy mondják ott, hogy takarni, bugját rakni, Natata már hajnalban ment kaszálni, és ez volt a szabadságuk. Utána mi mentünk a bugját megrakni, hazahozni, a szénás szekér tetején ülni, ott a gyönyörű fenyvesek között. Hát nem tudom, amikor úgy az Istent a levegővel beszívjuk magunkba, kimondatlanul is. Sok ilyen élményem volt. A csíksomlyói szűzanyához onnett szerettem eljárni. A illegálisan tartott csíksomlyói ifjúsági találkozókra jártunk Kolozsvárról. És ez akkor úgy volt, hogy egész éjszaka utaztunk. Szombaton akkoriban még iskolába jártunk, meg szombaton dolgoztak is az emberek, csak vasárnap volt a szabad nap. És akkor szombat éjszaka utaztunk, ott voltunk a Csitten, vasárnap éjszaka visszautaztunk egy egész éjszaka, és hétfőn reggel beültem az iskolapadba, és nem voltam fáradt, hanem öröm, tisztelt, teljesen föl voltam dobva, hogy én elmehettem egy csíksomlyói ifjúsági találkozóra, ami ugye az egyetlen találkozó volt egész Erdélyben akkoriban, mert minden tiltott volt, és ez is illegális volt. Szóval nagyon sokat kaptam ifjúkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. És akkor azt mondta közben az ifjúsági hittanórán, hogy jó Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert stop tábla van, mert hogy ugye be voltak zárva a kolostorok. Na és akkor, hát én ilyen 14 év körül voltam, és akkor tuti van egy kivétel, és az én vagyok. Hogy mondhat ilyet bárki is, hogy Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert ki egy Ceausescu, egy diktátor, az Istenhez képest? Na nem, biztos, hogy nem. De azon lepődtem meg, hogy ez engem, mert a többieket nem zavarta ez a mondat, csak engem zavart, hogy ez engem miért mozgatott így meg, miért dühített így fel, és hogy miért mondtam azt, hogy akkor egy van, és az én vagyok. Az Isten hívását nem ember által kaptam. A légkör, amiben felnőttem, ez volt, hogy nincs, ilyen ma nincsen. Nincs előttem semmifajta szerzetesi példa, hanem egyszerűen a szívemben éreztem egy olyan hívást, ami olyan erős volt, hogy az így azt éreztem, hogy mindent visz, és ez egy ellenállhatatlan hívás. De persze miért mondanék ellen annak, aki engem a legjobban szeret? És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valójában ki az, aki igazán az én szeretett vágyamat úgy igazán ki tudná elégíteni. Teljesen rájöttem erre 15 évesen, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni, és hogy ezt egyedül Isten tudja megtenni. Volt egy erős hívás, ami így egyre nőtt, de hogy volt bennem egy ilyen nagy alkalmatlanság érzés, hát hogy ó, Istenem, hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem engem hívsz, mindenki más, sokkal szuperebb, külön, nézd meg, uram, Kolozsvár egy félmilliós város, nézd meg, mennyi ember szaladott az úton, hát nem gondolod, vagy biztos nem rám gondoltál, itt valami tévedés van, szóval ezzel azért sokáig küzdöttem, ahogy biztos, hogy jól hallok valamit, vagy ilyenek, de hát nem szűnt a szívemben ez az egyre erősödő hang volt inkább, mint hogy szűnt volna. És hát nagyon-nagyon megszerettem Szent Ferencet, és az nagyon-nagyon vonzott, hogy így szeretném követni az Isten, és legfőképp a szabadság vágya vonzott Ferencnek, ahogy ő érezni akarja, tapasztalni akarja az Istent, mindent, hogy leveszi a cipőjét, hogy a földet érezze. Tehát, tehát hogy mindenütt megtapasztalni az Isten, de ezzel a természetességgel, meg a leprások iránti szeretete. Amióta az eszemet tudom, azt tudom, hogy az volt bennem, hogy vagy ápoló, vagy nővér, vagy olyan valaki szeretnék lenni, aki másokon segít. Aztán elkezdtem olvasni szent könyveket, Szent Erzsébet, a magyar szenteket, Szent Ferencet. Ez úgy történt, hogy nem lehetett kapni ilyen könyveket, hogy a papbácsinak volt egy szobája, és a szobán volt egy könyvespolc, és akkor az volt a kölcsönző, és akkor mindig kölcsönöztük tőle, és akkor olvastuk. Ő nagyon sokat szeretett prédikálni a fiatal szentekről. Száviói Szent Domonkos, Goretti Mária, nagyon szerettem ezeket a fiatal szenteket. Szent Erzsébet nagyon-nagyon megmozgatott, tudom. De aztán az történt, hogy amikor 14 éves voltam, és volt a 8. búcsúztatón bankett, a barátnőmmel elszöktünk a végéről, és elmentünk a barátok templomába Kolozsváron, az a legnépszerűbb templom Kolozsváron, ahol a kommunizmusban egy szem barát volt mindig, akkor éppen Leonárd atya volt. Megkértük mise után, bementünk hozzá, hogy beszéljen nekünk a szerzetesi életről. Jaj, tehát az egy nagyon nehéz dolog, meg az nagyon távoli, meg az nagyon komoly, meg így, hát nem volt valami kedvcsináló. És akkor mondtuk, hogy de hát ezt mi szeretnénk, hogy esetleg nekünk erről, ja, hogy mi, és akkor egészen másképp beszélt róla. Hogy már egészen másképp, és akkor egyszer egy mise után kijött, és a kezünkbe adta a Ferences harmadrendnek, mert akkor még úgy hívták, a szabálykönyvét, és azt mondta, hogy mától kezdve a Ferences harmadrendben vagyunk, tehát ilyen ismerkedők és novíciá. Húha! Persze mi ezt se lehetett, tehát a harmadrend sem működhetett, csak titokban. És egy év múlva mentünk haza az iskolából, bementünk a Leonárd atyának a szobájába, az íróasztalán volt egy feszület, nem a templomban, hanem bent a szobájában, letérdepeltünk a feszület elé, és ott letettük a Ferences harmadrendi fogadalmat. De úgy, hogy ő nem tarthatott semmit, nem is a templomban, ezt is titokba kellett csinálni. Én messze laktam a barátok templomától, emlékszem, hogy mentem haza, és olyan boldog voltam, gyalogmentem, ez vagy 4 kilométer volt, és bementem egy templomba, ami mindig zárva szokott lenni, és emlékszem, hogy nyitva volt, és pont akkor kezdődött egy szent mise, de ez délután volt, amikor soha nem szoktak misét mondani, sehogy, se másutt, hogy valahogy így a kegyelem napja volt az, és ez már egy ilyen elköteleződés mindenképp az Isten meg Szent Ferenc lelkisége mellett. Anélkül, hogy különösebben nem tudom, milyen képzést kaptunk volna, de ez mindenképp egy első lökés volt. Bennem aztán nagyon erősödött ez a hívás, és akkor elhelyezték már közben ezt a fiatalatját, akkor neki írtam, és ő mondta, hogy egyszer le kell érettségizni, várjak ki minden, de én azt éreztem, hogy én biztos nem tudok már sokáig várni, mert ez bennem annyira erős, és akkor ugye hát Szent Klára életét nagyon szerettem, meg így olvasgottam, Tomás Merton, Avilai Szent Teréz, ezeket nagyon szerettem olvasni, kb. A felét értettem, felét nem, de azzal foglalkoztam, amit értettem, és akkor rájöttem, hogy én nem monasztikus szeretnék lenni, hanem egy apostoli rendben, és akkor teljesen láttam, hogy ferences szeretnék lenni, és hogy olyan rendben, ahol az a szeretet, amit én Istentől kapok, meg megtapasztalok, hogy én ezt szeretném továbbadni másoknak, s főleg olyanoknak, akik rászorulnak valamilyen módon. Ez 16 éves voltam ekkor. Édesapám elhunyt 15 évesen rákban, a szüleim elváltak, és édesanyám nevelt bennünket, még egy nővérem van. Én nem beszéltem otthon erről, de persze azt látták, hogy minden nap szentmisére járok. Előtte nagyon szerettem operába járni, operettekre volt, hogy hetente 3-szor is jártam. Voltak kedvenc operaénekeseim és operaénekesnőim. Mert Kolozsváron nagy kultúrélet volt, a magyarságnak a templom és a színház volt így a megtartója, és ezt így tényleg fontosnak is tartottuk. Ahogy ez így érett bennem, ezek aztán így elmaradoztak, szerettem klasszikus táncra járni, tehát úgy alapvetően egy ilyen élettel teli fiatal voltam, de hogy ezek így aztán elmaradoztak, és ez a vágy egyre erősödött, és akkor egy ismerősöm belépett a Ferences szegény gondozó nővérek közösségébe, és küldött nekem egy képes lapot, Szent Ferenc volt, azt hiszem, rajtam, és akkor, hogy honnan jött a levél, hogy Ferences szegény gondozó nővérek, és emlékszem, hogy ránéztem erre a képes lapra, Ferences szegény gondozó, hát megvan, hát én ezt keresem, pont. Jó. És akkor, hát édesanyám sokat gondolkodott, hogy a rendszerváltás előtt már szeretne kijönni Magyarországra, és akkor így meghozta ezt a döntést, és mondta, hogy én mivel még 16 éves vagyok, kiskorú, vele kell jöjjek, és hát nem mondom, jó, ez is akkor sinem van, és akkor így kijöttünk Magyarországra édesanyámmal, és akkor mondtam neki egy adott ponton, hogy hát szeretnék eljönni meglátogatni a barátnőmet, Esztergomban, mondta, persze, menjek. Édesanyám tudta, hogy én mindig jó körökben mozogtam ide, mindig elengedhetett ezzel a közösséggel. Nem kellett engem féltsen, mert tehát ez egy jó közösség volt. Nem volt olyan értelemben vett buli, vagy pia, vagy szigi, vagy ilyenek, tehát, hogy nem túl sokat kérdezett, hogy most ilyen részletekbe tudta, hogy jó helyen vagyok. Tehát ő nem tudta, hogy az én ismerősöm hol van, éppen egy szerzetben. Én már Erdélybe is jártam egy nővérekhez, akik még inkognitóban léteztek Szászvárosba, de hát már anyukám így nem tudta követni, hogy mikor hová megyek, úgyhogy erről semmit nem tudott, hogy most én a papbácsihoz megyek, vagy ehhez a közösséghez, tudta, hogy jó helyen vagyok. Így léptem be 16 évesen a rendbe, hogy becsengettem, és akkor mondtam, hogy jöttem meglátogatni barátnőmet. Én úgy mentem, hogy most belépek. És akkor az ebédnél ugye bejelentettem, hogy szeretném a felvételemet kérni, és mondták, hogy Isten hozott, megöleltek, és azóta Isten kegyelméből itt vagyok. Ez azért ma egy rendhagyó hivatástörténetnek tűnik, de számomra meg nincs benne semmi rendkívüli, hanem kegyelem, ajándék.
Ez egy hatalmas kegyelem, hogy 16 évesen az ember már ennyire biztosan tudja, hogy hogy vezet az útja jó Istenhez.
Én alapvetően ebben semmit rendkívülit nem láttam, mert hogy minket nagyon önállóságra neveltek, meg abban a világban nem rágtak semmit a szánkba, mert már 14 évesen éjszaka vonattal utaztam a nagyszülőkhöz, átszállással, várakozás. Tehát, hogy egy ilyen önálló életre voltunk nevelve. Mai napig ezt a döntésemet nem bánom, és ma se tennék másképpen. Azt akarom mondani, hogy én olyan elszánt voltam, hogy külön kidolgoztam egy tervet, mert tudtam, hogy kiskorú vagyok, édesapám elhunyt, hozzájárulása már nem kellett, de azért édesanyámhoz vissza kellett menjek, de már nem aludtam ott, és kellett az ő beleegyezése. De én nagyon elszánt voltam, nekem volt egy stratégiám, kidolgoztam, ha nem engedem, elszökök. És ezt tényleg megtettem volna. Nem létezett olyan akadály, hogy engem bárki ebben megállítson. És ezt ma is így gondolom, de hogy édesanyám, nagyon hálás vagyok neki, hogy ő egy ilyen szabadságban nevelt minket, soha nem sajátított ki minket, nem kötözött magához. És ezt köszönöm neki, és akkor mondta, hogy menj. Hát tudta, hogy azért elég makacs vagyok, ha én valamit elhatároztam, az úgy nem fog csak úgy megváltozni, és akkor mondta, hogy menj, de jól gondold meg, de hogy így elengedett az utamra, és ezt így köszönöm neki, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Akkor egy kicsit kemény voltam vele, így visszagondolok felnőttként, ő mint anya, de hogy valahol meg tiszteletben tartotta. Ahogy azt gondolom, a hivatáshoz kell egy elszántság. Tehát, hogy engem az, hogy ki mit gondol, ez engem biztos, hogy nem befolyásolt. Ez mindent visz. Nem is szabad, hogy bárkinek a véleménye, mert ha Isten hív, az mindent felülír. De tényleg elszöktem volna, biztos. De szerintem ezt anyukám is gondolta volna.
Csodálatos alapokat adott, hogy a gyermeke 16 évesen saját maga úgy dönt, és tudja, hogy mit kezd az életével. Azért egy 16 éves gyermek manapság szerintem nincs ennyire tisztában a dolgaival, az átlag. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a gyönyörű és teljesen egyedülálló hivatástörténetet, amivel téged elhívott a Jóisten. Szerintem a hallgatóink is nagyon szépen építkeztek belőle, illetve biztos, hogy sok ajándékot kaptak ebből beszélgetésből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, és én is köszönöm a találkozást.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban befejeztük a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Klarissa, ferences szegény gondozónővérrel. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról